Mosaic.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, a bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Központban is bemutatták nemrégiben Ambrus Attila és Sarány István, a Brassói Lapok, illetve a Hargita Népe főszerkesztője közös publicisztikai kötetét. A közös munka tulajdonképpen egy ikerkönyv, amelynek nincs hátlapja, csak két címlapja. A Szertelen szószedet címűről, Sarány István, a Szóbeszéd címűről, Ambrus Attila néz szembe az olvasóval úgy, ahogy a nőket Léphaft Pál, vajdasági karikaturista, a kötet illusztrátora látja. A Hargita kiadónál megjelent könyv a két újságíró 6 éven át írt publicisztikai írásaiból, jegyzeteiből készült válogatást tartalmazza. A rendezvény házigazdája és a szerzők beszélgetőtársa kollégánk Forró László volt. Mai adásunkban a beszélgetés záró részét hallhatják. Tartsanak velünk!
Köszöntöm Sarány Istvánt és Ambrus Attilát, a mai rendkívüli kettős könyvbemutató két szerzőjét. Ambrus Attila, aki a Brassói Lapok tulajdonosa, főszerkesztője és vezércikk írója, publicistája, Sarány István pedig a Hargita Népének a főszerkesztője, publicistája. Mindketten még az újságírói munkán kívül ugye végeznek közösség érdekében szociálisnak nevezett tevékenységeket is. Egy érdekes, furcsának mondható könyvet láthatnak, vehetnek itt kézbe. Egy könyvnek látszik, de két könyv.
Sőt, három,
mert a harmadik az úgy el van szórva a lapok között, ugye, mert Léphaft Pál, ő a karikaturista, aki a Brassói Lapokban rendszeresen közöl, de más romániai lapokban is, meg a Facebookon is rendszeresen megjelennek napra kész karikatúrái. És ő illusztrálta a kötetet is. Ambrus Attila.
Beszéljünk a kötetnek a szerkezetéről is. István ő, mint egy enciklopédiát állította össze, én pedig fordított időrendi sorrendben haladok, tehát a legelsőként olvasható jegyzetem az az időben legtávolabb született, és legvégén olvasható a legközelebbi. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy érdemes-e ezeket a jegyzeteket kötetbe gyűjteni, hogy ennek meg kell-e jelennie, van-e ennek értelme. A Kisherceg lemezről a kedvenc mondatom az az, hogy a virág az efemer természet. Az újságíró efemer természetű, az újságcikk az efemer természetű, amit közeli pusztulás fenyeget. És Léphaft Pálival voltunk egy közös utazáson, Munkácsi várból jöttünk le, és azt mondta, hogy nem, a könyveknek meg kell születniük, akkor is, hogyha egy olvasója van, akkor is, hogyha egy olvasója sincs, mert talán egyszer majd akad valaki, aki kezébe veszi. És én azért tartom jónak, hogy végül is ez a könyv megjelent, mert Tibori Szabó Zoltánnal beszélgettünk a kolozsvári könyvemutatón, hogy az újságíró, akiről nagyon sokan le akarnak mondani, akit nagyon sokan le akarnak fokozni, akik fogalmazógéppé kívánják átalakítani, az valójában a kornak a krónikása maradt. Senki más nem ír ma krónikát. Az újságíró munkáját végig tekintve visszaemlékezhetünk arra, ami velünk történt. Így emlékszem én vissza arra, ami velünk történt, úgyhogy a múltból indulok és a jelen felé közelítek. Ugyanakkor van ebben egy nagyon-nagyon keserű érzés is. A gyerekeimnek úgy dedikáltam ezt a könyvet, hogy attól, aki én voltam. Ez a kötet már nem az, aki én vagyok. Ez a kötet az, aki voltam, aki hittem, aki bíztam abban, hogy ha mi ezeket megírjuk, ha mi ezeket megvitatjuk, ha mi ezekről beszélgetünk, akkor egy kicsit előbbre léphetünk. Aztán rájöttem arra, hogy ezekről a dolgokról akkor sem tudtunk beszélni, most meg nem is akarunk beszélni, ma már semmit sem akarunk megvitatni, ma már semmiről sem akarunk tudni, ami némiképpen ellentmond a mi világról alkotott felfogásunknak, és hogy az újságírónak a munkája valójában ma arra szűkül le, hogy krónikásává válik annak a kornak, amelyben él, és egyáltalán nem tudja befolyásolni azt a közösségi média által generált általános utálatot, amely amely a mi közösségünket, a mi kis csoportjainkat is eléri. Nagyon sokszor nézem a Facebookot, és már a kezdetén volt nekem egy olyan gyanúm, hogy itt minden azért történik, mert vannak olyan emberek, akik csak akkor tudnak élni, hogyha gyűlölik őket. És kiprovokálják azt a gyűlöletet, amelyet fel tudják használni, mint egy hajtó üzemanyagot, hogy tovább tudjanak ők is gyűlöletet kelteni és gyűlölködni. Sajnos én ezt látom ma. Nagyon szkeptikus vagyok, hogy tudunk ezekről a dolgokról nyíltan beszélni. Azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak, akik komolyan veszik azt, hogy valaki elmeri még mondani a véleményét. Politikai döntéshozók aligha olvasnak jegyzetet, hiszen ők meg vannak győződve, hogy a világ pontosan olyan, amilyennek ők látják, és ha valaki az ellenkezőit állítja, akkor minden bizonnyal rosszul informált, politikailag tájékozatlan és egyáltalán haszontalan ember ebben a társadalomban. Sajnos nagyon sok jóslat beteljesedett. Szerencsére voltak olyan nem jóslataink, hanem olyan reményeink, amelyek szintén valóra váltak, és még mindig itt vagyunk, még mindig van erdélyi magyar sajtó, még mindig van jegyzetíró, annak ellenére, hogy most a Maszolnak vezetem a publicisztikai rovatát, és nem lehet találni 40 éven aluli jegyzetírót. Ha 40 éven aluliak jelentkeznek, akkor ők teljesen másképpen képzelik el, hogy mit jelent a jegyzetírás, hogy mit jelent a jegyzet. Technológiáról, robotokról, IT-ról írnak, mint hogyha mi életünket gyakorlatilag az irányítaná már most, és pontosan az hiányzik ezekből a jegyzetekből, ami azért a 90-es évek, a 2000-es évek elejének a nagy jegyzetíróiban nagyon is ott volt az, hogy emberi módra közelíteni azokhoz a kérdésekhez, amelyek az embereket érintik.
Sarány István.
Ez a napi sajtóban még nagyobb gond, itt csak hetente szembesültök, hogy nehéz jegyzetírót keríteni, de mi naponta. Nemrég egy kísérletbe fogtunk, a Sapienza Egyetem média és közkapcsolatok szakos diákjaival indítottunk egy hetente jelentkező újságoldalt, Szapi Népe címen, és én attól féltem eleinte, hogy hát amikor fiatal kolléga érkezik, akkor semmilyen más témával nem akarnak foglalkozni, mert rájöttem, nem értenek, nem tanították meg azt, hogy hogy működik a világ, hogy történnek a dolgok, hogy születnek a döntések. És jegyzeteket akart írni mindenki. Nos, ezek a diákok nem akarnak jegyzetet írni. Egyszerűen nem tudom, vagy nem tanulták meg az alapjait, vagy nincs véleményük, vagy ha van véleményük, azt nem tudják megfogalmazni, vagy ha meg is tudják fogalmazni, nem akarják a nyilvánosság elé tárni. Ez még mindig talány számomra. És akkor írtak különböző ankétokat, készítettek, meg interjút, meg egyre jobb kezdett lenni a dolog. Múlt héten viszont hoztak két hasámnyi verset. És mondom, ez talán a művelődési mellékletben, nem föltétlenül az egyetemi, a diák élettel foglalkozó melléklet része kellene legyen. Kiderült, hogy kifulladtak. Na most kíváncsi vagyok, hogy ma mit produkáltak, mert hónap kell megjelenjen a következő rész.
Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja, spoltja csillagot, csak az nem fél, kit a remény, bár végképp magára hagyott. Én félek még, reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén, vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot, vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom? S nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon. Valaki jár a fák hegyén, mondják úr minden porszelem, mondják, hogy maga a remény, mondják, maga a félelem. Valaki jár, mondják úr minden porszemen, valaki jár, mondják úr minden borszemen, mondják, hogy maga remény, mondják.
Sarány István a Hargita népének a főszerkesztője, publicistája.
Attila mondta, hogy egyáltalán érdemes-e könyvben gondolkodni, könyvet kiadni. Erre próbálok egy kis választ adni. Bor és ecet. Hajdanán az emberek idejében felkészültek egy jeles napra, mint amilyen az esküvő vagy a keresztelő. És az előkészületek szerves részét képezte a megfelelő minőségű és mennyiségű ital biztosítása. Egyik ismerősöm mesélte, hogy az ő édesapja is idejében felkészült fia esküvőjére, ugyanis vásárolt jófajta moldvai szőlőt, 250 literes korsót és bort készített. A fia, az én kedves ismerősöm viszont nem siette el a nősülést, halogatta, így a vendégeket nem fenyegette az a veszély, hogy kiforratlan bort kaptak a lagzit. Mikor megérkezett a nagynap, az öreg úr megbontotta a korsókat. Az egyikben a királyok itala, az eseményhez méltó nemes nedű illatozott, a másikból pedig ecet szagára. Jó minőségű ecet lett a korsóban, a háziasszonyok örventek volna neki. De nem erre számított a gazda, ugyanis ugyanabból a szőlőből, ugyanazzal az eljárással, ugyanolyan korsóban készítette a bort, ugyanolyan körülmények között tárolta, babusgatta, óvta, és mégis az egyik korsóban jó bor forrt, a másikban ecet. Valahogy így van ez a családban is, a gyerekek ugyanabból az alomból kerülnek ki, ugyanazt a nevelést kapják, és mégis különböző jellemük alakul ki, más-más magatartást tanúsítanak. Vagy így van a könyvkiadók házatáján, a szerkesztőnek minden szerző, minden kötet egyformán kedves, babusgatja a kéziratot, gondját viseli, és aggodalommal bocsátja útjára, mikor végre könyv lett belőle. Ezután a könyv már a maga útját járja, a maga életét éli, vagy akár a maga utó életét. De csak hosszú időt teltén derül ki, hogy mivé érik a könyv. Az irodalmi vagy tudományos élet részévé válik, vagy pedig a feledés süllyesztőjébe merül. Azaz visszatérve kedves ismerősöm boros korsóira, nemes bor lesz belőle, avagy ecet. De a nemes bor és az ecet között nagyon széles a skála, ugyanis vannak nehéz aszuborok, pesdítő pesgők, könnyű fröcsnekvalók, és vannak guggolósak. És vannak borból párolt konyakok is. És ecetben is van olyan, amelynek hordója vagyont ér, állítólag Oroszországban vannak olyan helyek, ahol a lány hozománya egy hordó balzsam ecet. Így a könyvek világában is vannak kötetek, szerzők, amelyek és akik évtizedek, netán századok múltán is az élő kultúra részei maradnak, klasszikussá nemesülnek, és vannak amelyek, akik pillanatnyi szomjat oltanak, szórakoztatnak, vannak amelyek kellemesen bódítanak, de vannak olyanok is, amelyeket inkább elkerül az olvasók egy része. Jeles irodalmáraink egyikétől hallottam párszor, hogy szereti költőnek tudni magát, de tudatában van annak, hogy csupán halála után, hosszú évtizedek múltán derül ki, életműve mennyire bizonyul maradandónak, időtállónak, örökérvényűnek, hogy lesz-e belőle tananyag vagy sem. A kiadó reménykedik, hogy az általa megvalósított könyvek kiállják az idő próbáját. Úgy gondoskodik műhelyében a kéziratokról, mint kedves ismerősöm édesapja borospincében a korsokról, de nem éri meg, hogy megtudja, bort termelte vagy ecetet.
Ambrus Attila.
Akkor egy vajdasági jegyzetet, témája a vajdasági, mert valójában Brassóban született. Ma könyvet hozott a posta, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének kötetét a bánsági Versetszről és környékéről szóló riportokkal, ahol több száz kilométer utazás után az erdélyi magyar újságíró is úgy érzi, hazaérkezett. Ám ez a déjà vu érzés nem kellemes ellazulással, örömmel tölti el, hanem aggodalommal és szorongással. Versetz házainak és minden bizonnyal a régi versetziek életének fontos része volt a kibicfenszter, amit magyarul legtalálóbban talán leselkedő ablaknak fordíthatnánk. Ezeken át kíváncsian tekintettek ki száz évvel ezelőtt az utcára a románok, magyarok, németek, szerbek, figyelték le, és nem meg, egymást, lesték, kitol maga előtt babakocsit, kisétált a gyereket, vagy kik járnak kézenfogva szerelmesen, mindannyian a jövő felé tartva. Aztán az a jövő kegyetlenné vált, a kibicfenszterek kukkolói láthatták a lövéseket, az ismerős holtesteket, amint elvonszolják őket, vagy az élő holtakot, akiket elhurcolnak a lágerekbe, munkaszolgálatra. Mára már eltűntek a németek, maradtak a románok, a szerbek, a magyarok. Maroknyian. Eltűntek a fiatalok, mint a várostól nem messze, Temesőrtől, délre található kétlyukú híd alól a körös vize. Csak a sok száz tojásfehérjéből kavart habrancsal összekötött téglaívek állnak, mint egy példázva az arra járóknak, a híd akkor is áll, ha kiapad a víz alóla. Ahogyan az újvidéki újságíró Léphaf Pál mondja, Soha nem lehet tudni, mikor változnak meg a dolgok, majd hozzáfűzi. A híd olyan, mint az emberek hite. Ha erős, minden terhet elbír. Minden nyomásnak ellen tud állni, ha gyenge, önmagától is összeomlik. Bizonygatja, hogy még hiszünk, hinnünk kell a hidakban és a hitfőkben akkor is, ha pillanatnyilag nem csörgedezik reménykeltő víz a boltívek alatt. Ez a dolgunk, hinni. Erre a bizonygatásra szükségünk is van, hiszen a Verseci kibicfenszteren át mi, romániai magyar újságírók Erdélyre látunk, és ahogy egyre távolabbra tekintünk, nem csupán a szórványban tapasztalható szárazságot észleljük, hanem a tömbből elszaladó emberáramlatot is. Itt bánságban a kivándorlás gyors és mértéktelen volt. Idehaza Erdélyben valamivel lassúbb, ám a végeredmény hasonlónak tűnik. Először itt a bánsági udvarszálláson hallottam, hogy bezárt a kocsma, mert nincs elegendő vendége. És azonnal beugrott Tamási Áron brassói lapokban megjelent riportja, melynek szereplője a farkaslaki nagybácsi szomorúan állapítja meg, ahol már kocsma sincs, ott élet sincs. A napokban egyre több székelyföldi faluból érkeznek olyan hírek, hogy bezárt a kocsma. Csak mint egy fél évnyi előnye lehet a székelyföldnek a bánáttal szemben, csak annyi, amíg egy riportkönyv elkészül. Amikor az élményeinket megosztottuk Diósi Árpád újvidéki újságíróval, az ő írásából derült ki, azt jósoltuk Erdély, ha nem figyelünk a szorványosodásra, a magyar iskolák megszűnésére, a szorványban, a kivándorlásra, a tömbben, egy-másfél évtized alatt juthat a bánsági sorsra. Mekkorát tévedtem, nincs egy-másfél évtized haladékunk, cselekedni kell. Azon a Verseci bánságba Erdélybe tekintő kibincfelszteren azonban nem csak a tömegek rajzolódtak ki, hanem emberarcok is. Ahogy a riporttábor egyik résztvevője mondta, a napsugárarcú emberek, akik veszteségeik és fogyatkozásuk közepette rezignáltan állapítják meg, hogy manapság téma ugyan a szorvány, ám olyan érzésünk támad, mintha foglalkoznának is vele, meg nem is. Mintha fontos is volna, meg nem is. Mintha azzal, hogy beszélünk róla, már fel is oldottuk volna azt a nyomasztó érzésünket a szorványban lakóknak, hogy egyedül vannak és vesztésre állnak. Megállapítottuk Diósi Árpáddal, hogy áldatlan helyzetünk ellenére a szorványban élőknek, bánáti magyarokban és románokban, erdélyi magyarokban hihetetlenül erős a megmaradás ösztöne, ha panaszkodnak is néha, életigenléssel teszik. A könyv, amelyet megkaptam készhez a postán, ennek az életigenlésnek a példázata. Az egyik fiatal riportarany válaszolja arra a kérdésre, hogy miért választotta a csak hosszú és fáradtságos ingázással elérhető magyar középiskolát. Mert amikor megszülettem, apám megígérte, hogy magyar leszek. Az erdélyi magyar sajtónak is ki kell nyitania a kibicfensztereket a szorványra és a több magyarságra is, hadd lessenek, lássanak rá politikusaink is a sivár, ám mégsem reménytelenséggel letaglózó, inkább cselekvésre ösztökélő valóságra.
Távolra még ellát a szem, de a közeli apróságok már a betűk is megkívánnak félkarnyújtásnyi távolságot, és ködösül a távol is, egyel az ég egybe mosódik, és kezded el elhagyogatni fontosnak vélt vinni valóid, süllyedőben, emelkedőben látod a foszló láthatárt is, osztogasd szét, amid maradt, ingyen is átvisz, ha ki átvisz. Osztogasd szét, amid maradt, ingyen is átvisz, ha ki átvisz. S hátra ne nézz, kiket szeretsz a maguk útján, nem utánod mendegélnek. Akaszd a fára, üresen maradt tarisznyád.
Ambrus Attila a Brassói Lapok tulajdonosa, főszerkesztője és vezércikk írója, publicistája, Sarány István pedig a Hargita Népének a főszerkesztője, publicistája. István, te miért szószedetként rendezted a könyvet?
Hát valamilyen rendezési elv kellett hozzá. próbáltam témakörök köré csoportosítani, így érintettem a román-magyar együttélés kérdését, a sajátos székelyföldi gondokat, a tanügy, a nagypolitika kérdéseit, és az ünnepeinket külön egy kalauzba foglaltam, a művészeti tárgyúírásokat, vagy ahhoz kötődő, és így alakult ki ez a szószedet. Mivel nagyon vegyes, ezért lett szertelen szószedet.
Attila, miért szóbeszéd?
Talán egyrészt az a rezignáltság van benne, amit már említettem, hogy fel kellett ismernem, hogy ha ment is a jegyzetek által a világ előre, nem túlságosan sokat. Másrészt pedig a szónak az erejére utal, a beszédnek az erejére, hogy azért mégis kell szólni, mégis kell beszélni. A címet egyébként Réphappali barátunk ajánlotta, és elfogadtuk. Nagyon fontos az ő jelenléte ebben a kötetben. Én azt gondolom, hogy megírtam egyébként, és megjelent Sarány István kiadójánál az erdélyi magyar karikatúra története, mai karikaturisták illusztrálták, és azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évnek a legjelentősebb erdélyi magyar karikaturistája az a délvidéken élő és éppen nyugdíjba vonult Léphappál. Nagyon sokan kérdezték azt, hogy honnan ismeri az erdélyi magyar politikusokat, ha ott él Újvidéken. Mert nem csak egyszerűen arról van szó, hogy megrajzol egy portrét, hanem aki azt a portrét megnézi, az valóban felfedezi azokat a tulajdonságokat, felnagyítva, karikírozva, amelyek azt a politikai személyiséget vagy erdélyi magyar embert jellemzi. Nagyon sokat beszéltünk Palival ezekről a dolgokról, és ha mi megírtuk ennek a 6 évnek a krónikáját, azért is jó, mert én szórmányból nézve, Sarány István pedig a tömbből nézve, akkor azt gondolom, hogy ennek a könyvnek a legfontosabb erénye nem az, hogy mi megírtuk, hanem az, hogy Pali megrajzolta. És ő teljes mértékben úgy tudta megtenni, hogy kívülállóként, de mégis olyan kívülállóként, aki mindvégig együtt érez velünk, aki hozzánk tartozónak véli magát. Jó lenne felolvasni, amit ő saját magáról írt. Érdekes ugye, hogy egy könyvben 2 kötet, és valahol a középen fordul. Nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogy forduljon meg ez a kötet, és a kötet úgy fordul meg, hogy egy Léphappál karikatúra, egy önarckép van a kötetnek a közepén, illetve hát írt néhány válogatott mondatot saját magáról. Léphapp vagyok, Nagybecskereken, Szerbia születtem 1952. január 17-én, Antal napján. Jó őrangyalt kaptam, még mindig kitart mellettem. A gyermekeim is léphaftok. A feleségem féligaz. Vak vagyok. Gyermek és ifjúkoromat fivérként szerencsésen átvészeltem. Vasasként bölcselkedtem, bölcsészként meg rajzoltam. Az életet nehezen tanultam, de már felejtek. Újvidéken 1972 óta vagyunk itthon, az újságírásban pedig 1977-től otthon. Az első karikatúrám 1973-ban jelent meg az Újvidéki Magyar Szó napilapban, azóta rajzolok és kiállítok itthon, otthon és külföldön. Munkatársnak tart az Újvidéki Magyar Szó, a Budapesti Magyar Nemzet és Heti Válasz, valamint a Brassói Lapok. Szemüveget, bajuszt és 42-ös cipőt viselek. Illúzióim elvesztek, a becsületes megtalálót kérem, juttassa el a következő címre, léphaft@gmail.com.
István.
Valójában nem egy 2 szerzős, hanem 3 szerzős munka, hogy elhangzott, sőt nem csak a rajzok a Léphappali munkái, hanem a kötet tipográfiáját is ő készítette. Szedéstükröt, a címbetűk, betűk kiválasztását, elegészen ilyen finomságokig, mint a megszokottnál nagyobb oldalszámok, vagy egyáltalán, hogy hogy nézzen ki a könyv. Hogy helyezzük el, hogy eleinte megszületett a döntés, hát most ki legyen elő, ki legyen hátul, névsor szerinte, vagy milyen sorrendben, hát így 2 eleje lett a könyvnek, össze nem veszünk emiatt, ugyanakkor van egy üzenete is, hogy kocsmai verekedésben akik összetartoznak, azok háttalálnak egymásnak, hogy tudják megvédeni magukat és egymást. Mi is egymásnak hátat vetettünk, hogy tudjuk megvédeni egymást, vagy támogassuk egymást. Amúgy ilyen ünnepire szerettük volna fogni, annak indult a könyv, de hát nagyon sokat vajuttunk pont amiatt, hogy Attilának kételjei voltak, hogy kell-e könyv vagy sem. Teljesen sem mondtunk le róla, de egészen Palinak a biztatásáig nem foglalkoztunk vele túlságosan komolyan. Így jött létre, a tördelési munka pedig az úgy folyt, hogy a mi tördelő szerkesztőnk és Léphappali Pali Facebook Messengeren kommunikáltak 100 km távolságból, de meglett, ez lett a végeredmény.
Ambrus Attilát, a Brassói Lapok főszerkesztőjét és Sarány Istvánt, a Csíkszeredában megjelenő Hargita Népe napilap főszerkesztőjét Fóró László kérdezte a Szóbeszéd, illetve Szertelen szószedet című kötet bukaresti bemutatóján. Adásunkat Kányádi Sándor a Kaláka Együttes által megzenésített költeményeivel illusztráltuk. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!
Kútnak lenni volna jó, utasítatónak, diófának, vagy a fán füttyentő rigónak.
Rigófitnek volna jó,
lenni bár egy hangnak, jönni-menni volna jó, akár csak a harmad.
Jönni-menni volt.